Szeretettel köszöntelek benneteket a názareti Jézus nevében. Kérlek benneteket, hogy mielőtt bármit is elkezdenénk, kérlek, hogy egy rövid időre álljatok fel, és imádkozzunk. Mennyei Atyám, názareti Jézus nevében jövök hozzád hálaadással. Köszönöm, hogy meg vagyunk váltva, és köszönöm neked, Istenem, hogy szeretsz bennünket, hogy nem feledkezel el rólunk. Uram, én dicsőítelek téged, és nagyon várom azt, hogy a te jelenléted érezhető legyen a mai napon is közöttünk. Tudom, Uram, hogy te mindenütt jelenlévő Isten vagy, ezt teológiailag is meg lehet fogalmazni, de Uram, én mégis azt kérem, hogy jöjj most a te érezhető jelenléteddel. Ami más, mint a te mindenütt jelenlévőséged, egy kicsit több ennél. Uram, kérlek, hogy jöjj most a te jelenléteddel. És köszönöm, hogy le van győzve a sátán, és meg van írva, hogy a békesség Istene megrontja a sátánt, ami lábaink alatt hamar. És én nem félek az ördögtől, mert köszönöm, Uram, hogy elvetted minden félelmemet, Uram, a názareti Jézus nevében. Amen. Foglaljatok helyet, igét is fogunk majd olvasni, csak most. Még egyszer szeretettel köszöntök mindenkit názareti Jézus nevében. Örülök, hogy itt lehetek közöttetek. Nem tudom, hogy ez fordítva mennyire van így, de én örülök, hogy itt lehetek. Bocsánat, nem, csak tényleg így gondolom. És amiről ma szeretnék beszélni, úgy hiszem, hogy ez egy nagyon csodálatos dolog, és egy nagyon jó téma. Arról szeretnék beszélni, hogy tulajdonképpen milyenné kell nekünk válnunk. Én ezt a kérdést fogalmaztam meg otthon, ahogy készültem, imádkoztam, nagyon-nagyon sokat imádkoztam, bibliáztam, és nagyon kerestem az Urat, hogy miről is kell beszélnem. És egy kérdés fogalmazódott meg bennem, mégpedig az, hogy milyenné kell válnunk Isten szerint. Nem mi szerintünk, nem más embereknek az elgondolásai szerint, hanem Isten szerint. Nagy különbség van a kettő között. És három fő pontban szeretném összefoglalni ezt, három dologról szeretnék beszélni. Először szeretnék egy rövid áttekintést mondani, hogy látásom, jelenlegi látásom szerint, ahogy imádkozom, ezt látom, hogy én mit látok, mit láttam meg Istentől, persze rész szerint ezt hozzáteszem, hogy hol tart most az egyház, Krisztus teste itt Magyarországon, de úgy tudom, hogy nem csak Magyarországon, hanem egész Európában. És azt kell mondanom, hogy nagyon sok mindenért kell imádkozni az elkövetkezendő években. A második dolog, amiről szeretnék beszélni, hogy milyen lelkülettel kell Isten felé viszonyulnunk. A harmadik dolog pedig, amiről szeretnék beszélni, az az Isten felé való engedelmességünk. Kemény dolgok lesznek ezek, de akinek nyitott lesz a szíve, az fogja hallani és érteni, amit Isten akar mondani. Nagyon sokszor tapasztalom, hogy olyan gonosz szellemek vannak a levegőben, ilyen vakság, süketségnek a szellemei, amik próbálják az ember szíve értelme előtt elhomályosítani az Isten igéjét, hogy ne értsék, hogy miről van szó. Azért van ez, mert az ördög sem érti nagyon Istennek a tervét, és nagyon örül annak, hogyha nem csak ő, hanem mások sem értik. Mert abban a pillanatban, ahogy te megérted Isten tervét a saját életedre nézve, vagy akár egy egész csoportra, nemzetre, az egyházra, a világra nézve, abban a pillanatban ez az ördögnek a bukását jelenti, például a te személyes életedben, vagy annak a nemzetednek, vagy a csoportodnak, a környezetednek az életében. És ezért az ördög mindent megtesz, hogy ne értsük meg azt, amit Isten akar nekünk mondani. Isten pedig mindent megtesz, hogy megértsük azt, amit ő akar mondani, hogy ne legyünk értetlenek, ne legyünk vakok, süketek szellemileg, hogy ne legyen homály az agyunkon, hanem értsük azt, amit Isten akar nekünk mondani. Róma 3:23-ban, ha jól tudom, ott olvassuk pontosan azt az igét, hogy mindnyájan vétkeztek, Pál apostol mondja, hogy mindnyájan vétkeztek, és szűkölködnek Isten dicsősége nélkül. És én azt látom, hogy Krisztus teste, az egyház ma pontosan itt legalábbis Európában, és Magyarországon, de nagyon sok embertől hallottam, hogy egész Európában itt tart, hogy bűnök vannak az egyházban, Krisztus testében, és szűkölködik Isten dicsősége nélkül. Pedig Isten odaadta nekünk az ő dicsőségét. Isten odaadta nekünk az ő jelenlétét. Azt mondja Pál apostol, hogy mi pedig fedetlen arccal szemléljük az ő dicsőségét, és ugye ahogy szemléljük az Urat, elváltozunk az ő képére és hasonlatosságára. Vagyis tulajdonképpen arról van szó, hogy az ember szemléli Istent, hogy imádkozik, keresi az Urat, és bekerül Istennek a szellemi jelenlétébe, és elkezdi szemlélni az Úrnak a dicsőségét. Én nem tudom elmagyarázni, hogy hogyan. Ezek szellemi dolgokat a legnehezebb elmagyarázni, rájöttem. De ahogy az ember benne van Isten szellemi jelenlétében, és szemléli az Úrnak a szellemi dicsőségét, ez változtatja el az embernek a természetét, Krisztus természetének a hasonlatosságára. Nos, az a probléma, barátaim, hogy nagyon sokan nem Krisztus dicsőségét szemlélik, vagy talán azt kell mondani, hogy nagyon gyakran nem Krisztus dicsőségét szemléljük, és ezért nem változik el a mi természetünk, mert önmagában egy szó nem fog megváltoztatni minket. A Biblia nagyon nagyszerű, a legnagyszerűbb könyv a világon, egy természetfeletti könyv. De önmagában véve a Biblia csak egy betűhalmaz, és nagyon sokan a Bibliától várják, hogy megváltoztassa őket. Ne a Bibliától várjat, hanem a Biblia Istenétől várjat, hogy megváltoztasson téged. Mert úgy kell olvasni a Bibliát, hogy amikor olvasom a Bibliát, akkor tudnom kell, hogy az Istennek a hozzám intézett szerelmes levelei. Nagyon szeretem a szerelmes leveleket, és ezért a szerelmes levelet akarok olvasni, akkor elolvasom például a Bibliát. Hogy a Bibliából az énekek énekét. És úgy kell olvasni a Bibliát, hogy az Istennek a hozzánk intézett levele, amiben minden le van írva számunkra, ami elégséges ahhoz, hogy üdvösségre jussunk, és hogy bekerüljünk a mennyeknek a királyságába. És akkor fog az én természetem elváltozni, ha én túllátok a Biblián, a Biblia mögé látok, és meglátom azt az Istent, aki a Bibliát ihlette. És amikor ez az Isten kezdi nekem elmagyarázni a Bibliát, amit ő írt, amit ő ihletett, akkor fog az a szó behatolni az én szívembe, lelkembe, vagy akár testembe is, és abban a pillanatban az a szó már nem csak betűhalmaz lesz, hanem egy élő, eleven beszéd. Szó, amely változtat. És erre nagyon szüksége van ma a Krisztus testének, hogy élő, eleven szavak, profétikus üzenetek jöjjenek az emberek számára. Mindannyiunk számára. És ezen keresztül is többek között megnyilvánul Istennek a dicsősége, és ez megváltoztatja az embernek a természetét. Na most, minél többet vagy egy személlyel együtt. Ez igaz, különösen szokták mondani, ugye, hogy valaki valakivel sokat barátkozik, akkor szokták mondani, hogy na, már te is olyan vagy, mint ő. Ez igaz, minél többet vagy együtt egy személlyel, az ő tulajdonságaiból annál inkább jellemzőek lesznek a te életedben is bizonyos tulajdonságok. Minél többet vagyunk együtt Istennel, a názareti Jézus Krisztussal, Szent Szellemnek a szellemi jelenlétében, annál több tulajdonság fog az ő tulajdonságaiból bejönni az életünkbe. És ez semmi más nem tudja elvégezni bennünk, csak ő. Csak Istennek a dicsősége. És én úgy látom, hogy jelen pillanatban ott tartunk, hogy mindjárt vétkeztünk, és szűkölködünk Isten dicsősége nélkül. Pedig Isten odaadta ezt a dicsőséget. A János 17-hez lapozzunk most, hogy megértsük, hogy miről van szó. Gyere Zsoltom, segíts nekem. Hadd mondjam el, hogy többféle dicsőség is van, mert ugye igaz az, amikor azt mondjuk, hogy de hát a dicsőség az csak az Istené. Ez igaz, de van többféle dicsőség is. Van egy dicsőség, ami soha nem lesz a miénk, az csak az Úré. Az arra mondja Jézus, hogy ezt majd szemlélni fogjuk ott fent a mennyben. Ez is jó lesz, és be fogunk telni vele, hitem szerint, és nagyon fogunk neki örülni. De van egy másik dicsőség, és erről pedig a János 17.22-ben olvasunk. Ezt olvast fel.
Én azt a dicsőséget, amelyet nekem adtál, nekik adtam, hogy egyek legyenek, ahogy mi egyek vagyunk.
Amen. Tehát azt a dicsőséget, amit nekem adtál, nekik adtam. Melyik dicsőség ez? Ugye elmondtam, hogy többféle dicsőség van. Jézus Krisztus most olyan dicsőségben van fönt a mennyben, ami minden értelmet felülmúló, és ezt azért kapta meg, mert meghalt a Golgotai kereszten, engedelmes volt mind végig, és ennek az engedelmességének lett többek között a következménye az, hogy Isten feltámasztotta őt a halálból, és egy olyan nevet kapott, amely minden név fölött való név. És azt mondja az ige, hogy az ő nevére meghajol minden térd, mennyeieké, földieké és földalattiaké. Megtörtént Jézusnak a megdicsőítetése, és tulajdonképpen a pünkösdi, az első pünkösdi Szentlélek kitöltetése is pontosan ezt tükrözte, ezt jelentette, mert Péter, amikor kiállt, akkor beszélt erről, hogy igen, barátaim, megtörtént a megdicsőülése Jézusnak, és azt a megígért Szentléleket, amit ő megnyert, ő most kitöltötte ránk. Mert tulajdonképpen övé a Szentlélek, övé a kenet, övé a kenetnek a teljessége, mi csak rész szerint kaptunk kenetet abból, ami az övé, hiszen ő a felkent. Emlékeztek rá, akik itt voltatok, hogy beszéltem erről a múlt hónapban, hogy nincsenek társfelkentek, ezt el lehet felejteni. Egyetlen egy felkent van, ez Jézus, mi pedig csak kenetet kaptunk az ő kenetéből, ami az övé, az övé. Ettől függetlenül olyan értelemben felkentek vagyunk, ezt így van, ezzel egyetértek, hogy bizonyos dolgokra, szolgálatokra, feladatokra Isten felruházott bennünket. Így van, ilyen értelemben felkentek vagyunk. De nem vagyunk olyan értelemben felkentek, mint Jézus. Nincs olyan szellemi tekintélyünk, mint amilyen Jézusnak van. És nincs is, és nem is lesz olyan dicsőségünk, amilyen neki most van a mennyben. Akkor fel kell tenni a költői kérdést, milyen dicsőség az, amit ő nekünk adott. Milyen dicsőség az, amit kaphat az egyház, kaphatunk mi, azért, hogy mi egyek legyünk ő benne. És ez pedig az a dicsőség, amivel ő akkor rendelkezett, amikor itt volt a földön. Valaki ezt úgy hívta, és nekem nagyon tetszik ez a kifejezés, hogy függőség dicsősége. Ez azt jelenti, hogy ez a dicsőség, ez az erő csak az Isten akarata szerint működik. Jézus akkor kapta meg ezt a dicsőséget Istentől, ezt az erőt, ezt a szellemi erőt, amikor a bemerítkezése után betöltekezett Szentlélekkel, és azt olvassuk, hogy utána elment a pusztába böjtölni, és 40 nap elteltével a szellem erejével tért vissza. Tehát valami történt a 40 nap alatt is az ő életében, a Szentlélekkel való betöltekezése után. És azt látjuk, hogy az ő szellemi erejét nem az ő kedve szerint kezdte használni, hanem Istennek a tökéletes akarata szerint. Jézus azt mondja, hogy én semmit nem cselekszem, csak azt, amit az atyánál hallok. Én biztos vagyok benne, hogy Jézusnak voltak nagyon jó ötletei, hogy mikor mit lehetne csinálni. Ő mégis teljes mértékben ráhagyatkozott a Szent Szellemnek a vezetésére, és példák igazolják ezt, mert például, amikor elment a betesdai fürdőbe, vagy fürdőhöz, nagyon az igéből kiderül, nagyon sok beteg volt ott. És mégiscsak egyet gyógyított meg Jézus. Egyet. Miért történt ez így? Nem tudjuk. Ez nem derül ki az igéből. Én el tudom képzelni, hogy Jézus legszívesebben minden beteget meggyógyított volna. És mégis úgy látom az ige alapján, hogy a Szent Szellem csak egyetlen egy betegre hívta fel Jézus szívének, Jézus szellemének a figyelmét, És akkor kezdett működni az a szellemi erő, amikor ahhoz az emberhez ment oda. Ez a függőség dicsősége. Ez jelenti, hogy teljes mértékben alá vagyunk rendelve Istennek, függünk az ő akaratától, és azt a szellemi erőt, amit kaptunk, csak is az ő akarata szerint használjuk. Ez a fajta dicsőség, ez megegyezik azzal, amiről ő maga is beszélt már, mint Jézus, a feltámadása után, Apostolok cselekedetei első fejezetben, a 8-as verszakban van megírva, hogy erőt kaptok, amikor a Szent Szellem eljön rátok. Miért? Hogy tanúim legyetek a föld végső határáig. Ez ugyanaz az erő, ez ugyanaz az a dicsőség, az a szellemi erő, hatalom, amivel Jézus rendelkezett akkor, amikor itt volt a földön. Mi ugyanezt kaptuk meg, és ha ő neki teljes függőségben kellett lenni az atyától, és csak az atya akarata szerint tudta használni Isten szellemi természet feletti erejét, ha ő rá ez vonatkozott, ha ő ennek alárendelte magát, akkor mennyivel inkább vonatkozik ez mi ránk? Csak Isten akarata szerint élni. Az a probléma viszont, és én ezt látom, és ezt mutatta meg nekem Isten, hogy az egyház kilépett ebből a dimenzióból, az egyház kilépett ebből a dicsőségből, kilépett ebből a jelenlétből, és nincs benne ebben a jelenlétben. Bármennyire is ez megbotránkoztatóan hangzik, ez a nagy igazság. Sajnos, hála Istennek, nem végleges igazság. Egyszer valaki azt mondta, nem is pontosan tudom ki mondta, Rick Joyner mondta, hogy egy barátja egyszer azt mondta neki, hogy tudod, minden rendben van az egyházzal, nagyon-nagyon jó, nagyon tökéletes. Egyetlen egy probléma van az egyházban, egy valami hiányzik csak az egyházból, semmi más, csak egy valami, ez Isten. Ez nagyon sokat elmond. Hú, ez pedig tényleg nagyon sokat elmond. Persze, teológiailag tényleg Isten mindenütt jelen van, ez így van. De van Istennek egy olyan közvetlen jelenléte, amit nem oszt meg a világgal, hanem csak az egyházzal akar megosztani, és a világból persze azokkal, akik megtérnek. Ezért mondja Jézus azt, hogy a Szentlélek eljön, és a világ nem fogadhatja be, de hozzátok eljön! De ő el akar jönni! Csak az a nagy kérdés, hogy mi fogadóképesek vagyunk-e. Az egyház kilépett, barátaim, testvéreim, és én, amikor az egyházról beszélek, az nem azt jelenti, hogy az egyház, és persze én nem, én is az egyház tagja vagyok. Tehát amikor azt mondom, hogy az egyház, akkor magamról is beszélek, magunkról. Igazából azt kell látnom, hogy kiléptünk ebből a dimenzióból, ebből a dicsőségből, mert nem tapasztaljuk azokat a dolgokat, amiket Isten megígért nekünk a Bibliában, és nem gondolnám, hogy ez azért van, mert Isten valami borzasztóan nagyot hibázott, valami rettenetesen nagyot, hanem azt gondolom, hogy mi vagyunk azok, akik valahol nagyon elcsúsztunk, akik valahol nagyon elhibáztuk a dolgokat, mi vagyunk azok, akik valahol megtévesztés alá kerültünk, és ki kell jönnünk ebből a megtévesztésből. Vasmanni mondja azt, hogy az embernek legalább három dologból kell megszabadulnia, a bűnből, a testi természetből, és a természet feletti sötétségből. És azt mondja Vacsmanni, hogy mind a három dolog megkísértheti a legszellemibb embereket is, a legjobb hívőket is. Pedig Jézus legyőzte a bűnt. Megszabadít bennünket attól a természeti élettől, most nem a normális életről beszélek, hanem attól a természeti élettől, tehát attól a természeti élettől, testi élettől, amely csak a kívánságokra van összpontosítva, amely ellensége Isten életének, és meg akar szabadítani minket a természet feletti sötétségnek a hatalmából is. Azt mondja Isten igéje, hogy minket ő áthozott a sátán királyságából, az ő szerelmes fiának, Jézus Krisztusnak a királyságába. És az az igazság, hogy három dolog van, amivel a sátán nagyon kísérti most az embereket, és én azt látom, hogy Krisztus testére is omlasztja, hogy önti, bombázza a sátán ezt a három fő kísértést, és ez pedig három nagyon kemény dolog. Én ki fogom mondani ezt a hármat, a pénz, a hatalom és a szex. Pénz, hatalom és a szex. És az az nagy döbbenetes a számomra, hogy én imádkoztam nagyon sokat, és az elmúlt napokban Isten nagyon eljött hozzám, persze szellemi jelenlétével, de jó lett volna, Jézus bejött volna az albérletünkbe. Azt hiszem, hogy soha nem költöznék ki abból az albérletből. Eljött hozzám az ő szellemi jelenlétével, megérintett a Szent Szellem, és éreztem, hogy megállt az Úr előttem, és éreztem, hogy kezdett az Úr beszélni hozzám. És hallottam, hogy az Úr szólt a szívemhez, és azt mondta, hogy ez a három dolog nagyon kísérti ma az egyházat, nagyon kísérti Krisztusnak a testét. És gyertek barátaim, lapozzunk az 1 János 2.15-höz, jó? Ez nagyon, úgy látom, hogy nagyon aktuális igék ezek, és nagyon-nagyon érzem, hogy valami nagyon felindult a szívembe. Az 1 János 2, Zsolt, kérlek, hogy az 1 János 2.15-höz lapoz, és a 15-től, tehát a 15, 16 és 17-es verseket olvassuk fel. Figyeljetek ezekre az igékre.
Ne szeressétek a világot, se azt, ami a világban van. Ha valaki szereti a világot, abban nincs meg az Atya szeretete. Mert mindaz, ami a világban van, a test kívánsága, a szem kívánsága és az élettel való kérkedés, nem az Atyától, hanem a világtól van. A világ pedig elmúlik, és annak kívánsága is. De aki Isten akaratát cselekszi, megmarad örökké.
Amen. Figyeljetek ide! Két dolgot különböztet meg itt az ige. Az egyik az Atya szeretete, és a másik a világ szeretete. Ugye? Látjuk ezt a két megkülönböztetést. És azt mondja, hogy ne szeressétek a világot, mert ami a világban van, tehát a világ szeretete van bennünk, az nem azonos az Atya szeretetével. Az Atya szeretete és a világnak a szeretete, tehát a világból fakadó világi szeretet, az teljesen két különböző természetű dolog. Ez körülbelül olyan, mint én meg a mákos tészta. Utálom a mákos tésztát, és azzal ki lehet engem innen zavarni. Tehát ha ki akar valaki zavarni, akkor csak tegyen le ide elém egy mákos tésztát. Annyira ellentétesek vagyunk, én meg a mákos tészta, nagyon utálom egyébként. És valahogy, amikor ez a mákos tészta példa eszembe jutott, akkor kezdtem megérteni, hogy mit érezhet Isten. Ennél sokkal többet szerintem. Tehát sokkal rosszabb az, amit ő érezhet. És arról beszél, figyeljetek, nagyon profétikus ez. Arról beszél a Biblia, itt, hogy három dolog van. Test kívánsága, szem kívánsága, de jó, hogy vak vagyok. És az élet kérkedése, az élettel való kevésség, az életnek a büszkesége. Miről beszéltem? Mi az a három dolog? Pénz, hatalom, szex. Mind a három, ez mind a hármat, ebben a háromban, amit az 1 János 2.15-től olvasunk, mind a három dolgot ebben a háromban felismerjük, ugye? Szerintem ebben hiszem, hogy egyetértés van közöttünk. Mind a három dolgot ebben a három dologban felismerjük, és ha nagyon körülnézel, akkor, és nagyon figyelsz Istenre, és imádkozó szívvel vagy, és különösen akinek van profétai ajándéka, és a szellemek megkülönböztetése működik nála, felismeri, hogy vannak bizonyos helyek, ahol ezek működnek. Ez a három dolog, és ez határozza meg az életüket, és ez határozza meg az Istennel való kapcsolatukat. És azért beszélek erről, mert én nem akarok ilyen lenni, és nem akarom, hogy mi ilyenek legyünk. Mert ez bárkit megkísérthet. Bárkit. Engem is. Barátaim, nagyon-nagyon veszélyes időkben élünk, ezt tudjátok meg. Nagyon veszélyes időkben élünk. Én azt az elmúlt napokban, ahogy imádkoztam, éreztem, hogy egy szellemi fordulat fog következni, és nagyon gyorsan gyorsulnak fel az események. Nézzetek ide, itt van ez a klónozás, meg még egy csomó dolog, ami a világban van. Magyarországon, ha megnézitek, soha nem volt ekkora megosztottság politikailag például, mint ami most van. És aki imádkozik, és nagyon sok emberrel, szellemi emberekkel beszélgettem így régebben, és erről beszéltek ők is nekem, hogy figyeld meg, ez a megosztottság, és én teljesen egyetértek ezzel, ez ott van az egyházban is, ugyanúgy ott van a Krisztus testében, mert ez egy szellem, ami ott van a levegőjékben, és nem ismertük fel, pedig azt mondja Jézus, hogy kaptok hatalmat, hogy kígyókon és skorpiókon tapossatok, és az ellenségnek minden erején, és semmi nem árthat nektek, És mégis azt látom, hogy ártanak nekünk ezek a dolgok. Tehát valahol akkor vissza kellene térnünk az igéhez, mert valahol valami nagyon nagyot tévedtünk. Kiléptünk ebből a dimenzióból, a dicsőségből, amit Isten adott nekünk, a függőség dicsőségéből, és elmozdultunk egy olyan szellemi síkra, ami a sötétség birodalmából jön, ami olyan kísértésekkel, olyan megdöbbentő dolgokkal bombázza az embert, hogy én nagyon sokszor csak kapkodom a fejem, és azt mondom, hogy Jézusom, mi folyik itt körülöttem? És komolyan mondom nektek, hogy én az elmúlt napokban én azért imádkoztam Istenhez, ezt komolyan mondom, hogy őrizze meg az életemet, és ha lehet, akkor minél hamarabb végezzem be a feladatomat itt a Földön, és ragadjon ki ebből a világból, mert én nem érzem itt jól magam, mert érzem azt, hogy az, ami folyik itt ebben a világban, és az, amit látok sokszor Krisztus testén belül, hogy sokszor mennyire a világnak a lelkülete akar rajtunk uralkodni, az teljesen ellentétes azzal, amit én megismertem Istenből, és ez a kettő ütközik bennem. És megmondom őszintén, hogy ez nagyon-nagyon kemény harc ez. Arról beszél az 1 Korintus 4:20 is egyébként, hogy az Isten országa az nem beszédben áll, hanem szellemnek és erőnek a megmutatásában. És azért beszélek erről, és azért mondom ezt, mert ebbe vissza kell térnünk. Mert erő kell, szellemi erő kell egyébként ahhoz is, hogy az ördögnek ellene tudjunk állni. De az ördögnek nem lehet intellektuális módon ellenállni, neki nem lehet értelmi módon ellenállni, így sokkal bölcsebb az ördög, mint mi itt összeszámítva, mindannyian. Csak az a különbség, hogyha mi belépünk Istennek a dimenziójába, belépünk Isten szellemi erejébe és szellemi jelenlétébe, onnantól kezdve az ördög már nem tud ellenállni nekünk. Tehát erről beszéltem, a Róma 3:23-at mondtam, János 17-ből mondtam ezt az igét, a 22-es verszakot, 1 János 2:15-től 17-ig, 1 Korintus 4:20, Abcsel 1:8, mit hagytam ki, nem tudom. De jegyezd fel ezeket az igéket, és érdemes ezen gondolkozni. Ez az első, ez a rövid áttekintés, amit akartam mondani, kicsit hosszabbra sikeredett, mint szerettem volna, de ezt látom most, hogy itt tart az egyház. Menjünk a második dologra. Arról beszéltem tehát, hogy vissza kellene térnünk Istennek a szellemi jelenlétébe, szellemi dicsőségébe. És amiről most szeretnék beszélni, az pedig az, hogy Isten felé, figyeljetek, Isten felé gyermeki lelkülettel kell lennünk. Nem gyermekies, ilyen ostoba lelkülettel, nem ostobák vagyunk, hanem gyermeki lelkülettel. Ez azt jelenti, hogy mindent elhiszünk, amit Isten mond nekünk. Nem azt hisszük el, amit a Noktapali mond nekünk, vagy más testvér, most bárkit mondhatnék, hanem azt, amit Isten mond nekünk, akár rajtam, vagy akár bárki máson keresztül, vagy akár közvetlenül az igén keresztül. Kérlek benneteket, hogy lapozzatok a Máté Evangélium 18. fejezetéhez, és Zsolt, kérlek, hogy az első 4 verszakot olvast fel, a Máté 18-ból.
Igen. Abban az órában odamentek a tanítványok Jézushoz, és megkérdezték tőle, ki a nagyobb a mennyek országában? Jézus odahívott egy kisgyermeket, közéjük állította, és ezt mondta, bizony, mondom nektek, ha meg nem tértek, és olyanok nem lesztek, mint a kisgyermekek, nem mehettek be a mennyek országába. Aki tehát megalázza magát, mint az a kisgyermek, az a nagyobb a mennyek országában.
Amen. Figyeljetek, hogy az első verszakot nézitek, itt is az volt a nagy költői kérdés, na, ki a nagyobb közülünk? Mennyiszer, csak tedd a szívedre a kezed. Mennyiszer ott van bennünk ez a gondolat? Ki a nagyobb? Nekem is mondták sokszor, ó, te túl kicsi vagy, ne legyél már olyan nagy. Hát én nem is mondtam soha senkinek, hogy én nagy vagyok, csak 169 centi vagyok. És az, hogy kicsi vagy nagy, ezek csak fogalmak, és tulajdonképpen Isten szempontjából kell megnézni, hogy ki a kicsi és ki a nagy, és tulajdonképpen Isten szempontjából mindannyian kicsik vagyunk, de mindannyian nagyok lehetünk, ha megalázzuk magunkat. Ez a, az Isten, meg kell érteni azt, hogy az Isten királyságának a törvényszerűségei abszolút másképpen működnek, mint a világnak a törvényszerűségei. Isten matematikája is teljesen más egyébként, mert nagyon sokan fognak megállni majd ő előtte, és azt fogják mondani, hogy jó, mennyi munkát elvégeztem, én vagyok az Isten nagy embere, és akkor csodálkozni fognak, amikor az Úr azt mondja, hogy távozz tőlem. És nagyon sok ember fog megállni Isten előtt, aki nem tud felhozni olyan sok mindent, hogy ő aztán olyan nagy szolgálatot végzett volna, nagy hatalma, tekintélye, pozíciója lett volna, de azt viszont el tudja mondani, hogy Uram, végig kitartottam, végig hűséges voltam, és nagyon sokat kerestelek téged, és próbáltam megfelelni a te akaratod szerint élni, és tudom, hogy sokat hibáztam, de tudom, hogy megbocsátottál, és az Úr azt fogja mondani, hogy gyere be. Nekem mindig eszembe jut az a vicc, amikor három ember megáll Isten előtt, tulajdonképpen nem Isten előtt, nem jó, majd rájöttök erre, de úgy van ez, hogy három ember próbál bemenni a mennybe, és ott áll a kapuban valaki, és az első embertől kérdezi a kapus, hogy ki vagy te, és akkor mondja, hogy én vagyok a nagy pásztor, apostol, akárkicsoda, rengeteg gyülekezetet plántáltam. Na, és jó, ez jó, ismered az Úr Jézust? Tehát persze, hogy ismerem, hát én vagyok a nagy akárkicsoda. Jön a második ember, kérdezik tőle, hogy hát te ki vagy? Hát én vagyok a nagy proféta, meg evangélista, meg tanító, meg minden. Na, és ismered az Úr Jézus? Tehát persze, hogy ismerem, hát én mondtam már, hogy én vagyok a nagy proféta. És jön egy harmadik ember, és ezt kérdezi tőle a kapus, hogy hát ki vagy te? Hát én tulajdonképpen én nem vagyok senki, én csak hívő vagyok, és én egész életemben próbáltam Istent szolgálni. Na, ez jó, és ismered az Úr Jézust? Igen, Uram, ismerlek téged. Azt hiszem, hogy ez nagyon sokat mond. Ez nagyon sokat mond. És itt is az első verszakban az volt, na, ki a nagyobb? És Jézus, nagyon jó, én úgy szeretem Jézust, olyan gyakorlati módon tudott, ő nem baj, én sokszor ilyen elméleti ember vagyok, hogy csavarom így úgy a dolgokat, ő olyan elméleti, olyan gyakorlati ember volt Jézus, annyira gyakorlati módon be tudta mutatni Isten királyságának a törvényszerűségeit, hogy az már szinte döbbenet. Oda hívott egy kisgyereket, és azt mondta, hogy ide figyeljetek, ha meg nem tértek, és olyanok nem lesztek, mint ez a gyerek, nem fogtok bemenni Isten királyságába. Annyira gyakorlati példa, hogy ennél még a nagy pragmatikus, hogy mondják ezt, olyan marxistáknál volt ez, hogy ugye a gyakorlat igazolja az elméletet, meg stb. Ők is próbáltak ilyen gyakorlatiak lenni. Hát Jézus igazából, ő volt a gyakorlati. És ő tudta bemutatni nagyon gyakorlati módon Isten országát. És azt mondta, hogy ide figyeljetek. Az lesz a nagy Istennél, aki megalázza magát. Aki nem, az kicsi lesz a mennyek királyságában. Valaki egyszer azt mondta, hogy ő nem akar portás lenni a mennyben, inkább megalázza magát. Jó, persze így is lehet fogalmazni, itt nem erről van szó, itt ennél sokkal nagyobb dolgokról van szó, de ez az igazság. Barátaim, a gyermekeknél, tehát őszinte gyermekeknél, nem olyan gyermekeknél, akiket megfertőzött már ez a Pokémon, meg ilyen különböző mesefilmek, már olyan mesefilmek vannak, hogy már olyan, mintha horrorfilmet nézne az ember. Én őszinte lelkületű gyerekekre gondolok, akik még ugye a kezdetén vannak, talán éppen, hogy csak megszülettek, egy-két évesek, és figyelnek mindenre, amit apuci mond, és amit apuci meg anyuci tanít. Ezeknél a gyerekeknél nem az a kérdés, hogy na, ki a nagyobb, meg minden. Persze, utána próbálják utánozni a felnőtteket, de ha megnézitek, sokszor azt is olyan őszintén teszik, olyan csodálatos gyermeki módon. Én nem tudom, én nekem még nem volt gyerekem, de voltam már kisgyermek. És akinek van gyermeke, az ezt sokkal jobban el tudja mesélni, mint ahogy ezt én most elmondom. És arról beszél Jézus, hogy nekünk nem azzal kell foglalkoznunk, hogy mit érhetünk el itt a Földön. Milyen tekintélyre tehetünk szert, vagy kik lehetünk mi. Hanem nekünk azzal kell foglalkozni, hogy olyanok legyünk Isten szemében, mint a kisgyermekek, hogy utánozzuk Istent, most jó értelemben, utánozzuk apucit, mert Isten a mi apukánk, a mi mennyei apukánk. Utánozzuk, hogy ahogy apuci csinálja, mi is úgy csináljuk. És sokszor ott lábatlankodunk apucinál, ott Istennél lábatlankodunk, és akkor utána mondjuk, hogy én végeztem el, én csináltam, de sokszor van, hogy az ember olyan őszintén teszi, és Isten hagyja, hogy csináljuk a dolgokat. És figyelj, hadd mondjak egy dolgot. Ha őszinte vagy, és őszintén dolgozol, teszel valamit Istenért. Mert nagyon sokan csak a mogyorókat eszik a mogyorót, megveszik, és akkor mogyoróznak, meg szotyiznak fönt a lelátóról, és kritizálják azokat, akik próbálnak tenni valamit Istenért. De azok az emberek, akik őszintén tesznek Istenért, őszintén dolgoznak, hadd mondjak nektek valamit. Nem tudsz akkorát hibázni, amit Isten helyre ne tudna hozni. Nem tudsz akkorát hibázni, hogy azzal te tönkretennéd az egyházat. Ez csak akkor működik, figyelj, ha őszinték vagyunk. És őszintén hibázunk, mert hibákat fogunk elkövetni. Én is követek el hibákat. De ez olyan, mint a kisgyermek. Tényleg a kisgyermek, mikor először járni tanul, elesik. Na most a kisgyermek mondjuk 25 éves lenne, mint én, és elkezdene gondolkodni, akkor azt mondaná, nincs is értelme járni, mert elestem. Hát akkor nem is akarok megtanulni járni, legalább nem fogok elesni. De egy kisgyerek az még ezen nem gondolkodik. Ő feláll és próbálkozik. Elesik, feláll és elindul és próbálkozik, és menni fog előbb-utóbb neki, halleluja. Menni fog, mert Istennél is ez pontosan így van. Felállunk és elbukunk. Felállunk, újra felállunk, mert őszinték vagyunk, mert akarjuk őt követni, és hibákat követünk el. Igen, fogunk hibákat elkövetni, de hiszem, hogy előbb-utóbb el fogunk indulni, és eljutunk a tökéletesség felé, mert Isten megadja nekünk ezt kegyelemből. Ez nem a mi érdemünk, ez az ő kegyelme. Ezért tehát arról beszéltem, hogy gyermeki módon kell lennünk Isten felé, el kell hinnünk, amit Isten mond, és Isten pedig általában az ő igéjén keresztül szól nekünk. A Róma 10:17-ben is megvan írva, hogy a hit pedig hallásból van, és a hallás pedig Isten igéje által. Semmi másból nem jön a hit. Minden más, ami másfajta hit, az legfeljebb vagy a sötétség birodalmából való hit, vagy pedig egyszerűen csak egy intellektuális hit, egy elméleti hit, egy értelmi hit, hogy én igen, hogy én tudom, hogy Isten ezt meg tudja tenni. De nem ezt kell nekünk tudnunk, azt mondja a Biblia, hogy szívvel hiszünk, az igazi Istentől ihletett természetfeletti hit, az valahonnan belülről fakad, az embernek a legbelsőbb lényéből, valahonnan onnan, ahol azt már nem tudjuk bemérni, csak azt érezzük és tudjuk, hogy igen, Uram, hiszek, elhiszem azt, amit te mondtál nekem, és e szerint fogok cselekedni, nem okoskodok az én értelmemmel, hanem alárendelem az értelmemet Krisztus értelmének, mert ha Krisztus értelme alatt van az én értelmem, akkor van jó helyen az én értelmem, akkor fognak Krisztusnak a gondolatai megnyilvánulni az én értelmemben, és ezek a gondolatok nem a hitet fogják csökkenteni, hanem erősíteni fogják azt a szellemi hitet, amit Isten akar adni az igén keresztül neked és nekem. Ez csodálatos. És nézzük meg most, hogy mi az alapja a hitünknek, az igébe vetett hitünknek. Nézzük meg, lapozzunk gyorsan az 1 Korintus 2-höz. Gyere Zsolti, 1 Korintus 2, és kérlek, hogy az első 5 verszakot olvast fel az 1 Korintus 2-ből.
Én is, amikor megérkeztem hozzátok, testvéreim, nem úgy érkeztem, mint aki ékes szólás vagy bölcsesség fölényével hirdeti nektek az Isten bizonságtételét. Mert úgy határoztam, hogy nem tudok közöttetek másról, csak Jézus Krisztusról, róla is, mint a megfeszítetről. És én erőtlenség, félelem és nagy rettegés között jelentem meg nálatok. Beszédem és ige hirdetésem sem az emberi bölcsesség megejtő szavaival hangzott hozzátok, hanem a lélek bizonyító erejével.
Amen, és kérlek benneteket, hogy lapozzunk vissza az 1 Korintus 1-hez még. Olyan jó forgatni a Bibliát, és a 17-es, 18-as verszakot olvasnék fel.
Mert nem azért küldött engem Krisztus, hogy kereszteljek, hanem hogy az evangéliumot hirdessem, de nem bölcselkedő beszéddel, hogy a Krisztus keresztje el ne veszítse erejét. Mert a keresztről szóló beszéd bolondság ugyanazoknak, akik elvesznek, de nekünk, akik üdvözülünk, Istennek ereje.
Amen. Igéből élünk, de jó. Figyeljetek, az 1 Korintus 2-ben Pál a korintusiaknak mondja, amikor megérkeztem hozzátok, ugye azt mondja, hogy nagy erőtlenség és félelem között érkeztem meg, és elhatároztam, hogy most már nem beszélek másról, csak megfeszített Jézus Krisztusra, akit megfeszítettek és feltámadt a halálból. Miért mondta ezt Pál? Mert a korintusiakra két dolog nagyon jellemző volt. Egyrészt, a gyülekezetre nagyon jellemző volt a korintusi gyülekezetre a szellemi ajándékok miatt való felfúvalkodottság, de volt egy másik dolog, amivel meggyőződésem szerint Pálnak sokkal nagyobb küzdelme volt, ez pedig a bölcselkedés, a bölcsesség miatt való felfúvalkodottság, ez a hamis bölcsesség, úgy mondhatnám talán, hogy intellektuális büszkeség. Ez nagyon jellemző volt Korintusra, és nézzétek meg, amikor az apostolok cselekedeteit olvassuk, azt látjuk, amikor Pál elment Athénba, ugye Athénba szintén a nagy bölcsességnek a fellegvárába, akkor egy nagyon szép, magasztos beszédet kezdett mondani, és azt mondja az ige, hogy nem is figyeltek nagyon az emberek, csak néhányan csatlakoztak hozzá. És úgy hiszem, hogy Pál tanult ebből valamit. Azt tanulta meg Pál, hogy nem lehet bölcselkedni, nem lehet intellektuális tudásból beszélni az Isten igéjét, nem lehet értelemből szólni, bármennyire is nagyszerű dolgokra képes az értelmünk, van egy bizonyos pont, ami után az értelmünk alá kell, hogy rendelődjön Isten értelmének. Ez nem azt jelenti, hogy dobd el az agyad. Ez nem azt jelenti, hogy bejössz a gyülekezetbe, hagyd kívül az értelmedet, hanem ez azt jelenti, hogy rendeld alá a te értelmed Krisztus értelmének, és ennek nem csak a gyülekezetben kell így lennie, hanem az egész életünk erről kell, hogy szóljon, mert ettől a perctől kezdve lesz igaz az ige, hogy bennünk Krisztusnak a gondolatai vannak, hogy bennünk Krisztusnak az értelme lakozik, és csak így értjük meg azokat a szellemi dolgokat, amiket Isten akar nekünk mondani. Ugye erről beszél az 1 Korintusi levél második fejezete is, ha ezt végig olvasod, hogy bölcsességet is csak tökéletesek között szólunk, és szellemieket is csak szellemi embereknek szólunk, és szellemieket is csak szellemiekhez szabunk. Tehát figyeljetek ide, Pál gondolom, hogy tanult ebből, és rájött egy dologra. Semmi másról nem kell beszélnie, csak Jézusról. Amíg ezt tette, addig működött is az evangélium. Amikor elment Athénba és valami intellektuális evangéliumot próbált hirdetni, a meggyőződésem, hogy nagyon jókat mondott ott Pál azért, és tényleg ott jó dolgok is le vannak írva, csak én úgy látom, és nem csak én, nagyon sokan mondták ezt egyébként tőlem függetlenül, hogy Athénban nem ezt kellett volna Pálnak mondani, hanem belevágni a közepébe és Jézusról beszélni. És ő ezt megtanulta, és amikor elment Korintusba, ahol a nagy okosok ott voltak, a nagy bölcsességnek a nagy fellegvára, szintén Korintusra ez jellemző volt, elhatározta, semmi másról nem beszélek, csak Jézusról. Azért, mert ne emberek bölcsességén nyugodjon a hitetek, hanem Isten erején, mert amikor Isten ereje elkezd működni, és csodák történnek, megerősíti Isten az igéket gyógyulással, szabadulással, Szent Szellemmel való betöltekezésekkel, erőknek a megnyilvánulásaival, akkor az emberek azt mondják, hoho, ez nem emberi bölcsesség, ez tényleg létező dolog, amiről itt szó van, Isten tényleg létezik, és így sokkal könnyebb megtérni. Mert amikor valakinek a hite emberi bölcsességen alapszik, akkor gondoljátok el, mi van, ha jön egy annál is erősebb emberi bölcsesség, mi fog történni? Megingatja azt az előző emberi bölcsességet, nem? Ha logikusan ezt így végig gondolod, ez fog történni. Előadom intellektuálisan az evangéliumot valakinek, és lehet, hogy jön egy buddhista, vagy egy ateista. És sokkal okosabb dolgokat fog mondani, mint én. És azt fogja mondani, hát az az illető, hogy hát tényleg nem is ennek az ostoba nokta úrnak van igaza, hanem annak a másik embernek. De ha én hirdetem az igét, a testélet igét, Jézust, és a Szent Szellem pedig bizonyságot tesz, nem én mellettem, hanem az ige mellett, akkor akárki jöhet, akármilyen nagy tudással, nyugodtan lehet mondani neki azt, hogy figyelj, tudom, hogy te okosabb vagy, de én láttam Istent. Én láttam, hogy Isten működik velem, pontosan ez történt, én megtértem, alámerítkeztem, betöltekeztem Szentlélekkel, nem sok mindent tudtam még az evangéliumról, aztán minél jobban megismerem Istent, annál inkább rájövök, hogy nem is tudok még semmit. Azt sem tudtam, hogy mifán terem a Szentlélek gyümölcse, és jött egy ember, egy nagyon vallásos ember, és azt mondta, hogy nem jó helyen vagyok, felejtsem el ezt a Szentlélekkel való betöltekezést. És ott állt mellette egy ateista ember, és ő pedig azzal bombázta az agyamat, hogy ne csak azt felejtsd el, Istent is felejtsd el, mert nem is létezik. És nem tudtam nekik mit mondani, mert éreztem, hogy az ő intellektuális tekintélyük nagyobb, mint az enyém. Egy dolgot tudtam nekik mondani. Ide figyeljetek, én nem tudok válaszolni azokra, amiket ti mondtatok. De egy dolgot tudok. Találkoztam Jézussal. Ez ez egy egyszerű kijelentő mondat, egy kijelentő mondat. Találkoztam Jézussal. Ennyi. Többit azt oldjátok meg magatok. Ami problémátok van a fejetekkel, azt oldjátok meg. Én találkoztam Jézussal, és imádkozom értetek, hogy cselekedjen az életetekbe. Nagyon fontosnak tartom az értelmet. Én is egyébként. Dicsőség az Úrnak. Filozófusom is, aki ráadásul nem is hívő, Lucius Seneca. Nagyon szeretem ezeket az embereket. Nagyon sokat olvastam őket, és szerettem őket, de megtanultam egy dolgot. Ezeket az dolgokat, és amik ezeket az embereket, amiket ők leírnak, a megfelelő helyére kell tennem. A megfelelő helyére kell tennem. Mert ha ezekkel odaállok Isten elé, hogy ezekről beszélnék a gyülekezetbe otthon, gondoljátok el, hogy mi történne velem. Mert az emberek éhesek Istenre, és várják, hogy Isten szóljon hozzájuk. Ez nagyon fontos. Tehát beszéltünk ugye itt az 1 Korintusi levélből, két igét is felhoztunk, a Máté evangéliumból is hoztunk fel igét, és a Róma 10:17-ből, és legutoljára pedig nagyon röviden hadd beszéljek egy harmadik dologról, és itt be is fogom fejezni majd, nem akarom rabolni az időtöket, egy 3-4 percet bírjatok csak még ki, az engedelmességről szeretnék beszélni. És kérlek benneteket, hogy gyertek és lapozzatok az 1 Királyok 17-hez, bocsássatok meg, de fel kell olvasnunk egy hosszabb történetet, 16 verszakot, ahhoz, hogy megértsük ennek az egésznek a jelentőségét. 1 Királyok 17, Illésről van szó, az Úrnak egy csodálatos emberéről. És az első 16 verszakot csak...
A Gileádban lakó Tisbei Illés ezt mondta Ahábnak. Az élő Úrra, Izrael istenére mondom, akinek a szolgálatában állok, hogy ezekben az esztendőkben nem lesz sem harmat, sem eső, hanem csak az én szavamra. Ezután így szólt hozzá az Úr igéje. Eredj el innen, menj kelet felé, és rejtőzz el a Kerit patak mellett, a Jordántól keletre. A patakból majd ihatsz, a hollóknak pedig megparancsoltam, hogy gondoskodjanak ott rólad. Elment tehát, és az Úr igéje szerint járt el. Odaérve letelepedett a Kerit patak mellett, a Jordántól keletre. A hollók kortak neki kenyeret és húst reggel, kenyeret és húst este, a patakból pedig ivott. Egy idő múlva azonban kiszáradt a patak, mert nem volt eső az országban. Ekkor így szólt hozzá az Úr igéje. Kelj föl, és menj el a Szidonhoz tartozó Sareptába, és lakj ott. Én megparancsoltam ott egy özvegyasszonynak, hogy gondoskodjék rólad. Fölkelt tehát, és elment Sareptába. Amikor a város bejáratához érkezett, éppen ott volt egy özvegyasszony, aki fát szedegetett. Oda kiáltott neki, és ezt mondta, hozz nekem egy kis vizet, valamilyen edényben hadd igyam. Amikor az elment, hogy vizet hozzon, utána kiáltott, és ezt mondta, hozz nekem egy falat kenyeret is magaddal. De az asszony így felelt. A te Istenedre az élő Úrra mondom, hogy nincs honnan vennem. Csak egy marék liszt van a fazékban, és egy kevés olaj a korsomban. Éppen most szedegetek pár darab fát, hogy hazamenve ételt készítsek magamnak és a fiaimnak, és a fiamnak. Ha azt megesszük, azután meghalunk. Illés azonban ezt mondta neki, ne félj, csak menj, és tégy úgy, ahogy mondtam. De előbb készíts belőle egy kis lepényt, és hozd ki nekem. magadnak és a fiadnak csak azután készíts. Mert így szól az Úr, Izrael Istene. A lisztes fazék nem ürül ki, és az olajos korsó nem fogy ki, míg az Úr esőt nem ad a földre. Az asszony elment, és illés beszéde szerint járt el. És evett ő is, meg az asszony, és a háza népe is, minden nap. A lisztes fazék nem ürült ki, az olajos korsó nem fogyott ki, az Úr ígérete szerint, amit megmondott illés által.
Amen. Ez egy nagyon csodálatos történet. Figyeljetek ide! Ez a harmadik pont, amiről utoljára szeretnék beszélni, az engedelmesség. Tudjátok, hogy mi történt illése? Belekerült egy olyan helyzetbe, amiről meg vagyok győződve, hogy ő maga se kívánta. Mégpedig azt, hogy Akhábnak azt kellett profétálni, hogy nem lesz eső, amíg én újra nem mondom. Na most az nem úgy volt, hogy illés elhatározta, hogy én úgy gondolom, hogy most 3,5 évig ne legyen eső, azt majd 3,5 év után meggondolom magam, hanem meg kellett várni, amikor Isten újra szól majd hozzá, hogy na illés, most lesz eső. És nagyon csodálatos ez, azt mondja itt a illés Akhábnak, hogy él az Isten, akinek én szolgálok. Van egy fordítás, és ebben nekem jobban tetszik, él az Isten, aki előtt én állok. És tudjátok, mit mondott ezzel? Illés azt mondta, figyelj Akháb, én nem előtted állok. Figyelj Akháb, én nem, te vagy a király, vagy a miniszterelnök, vagy az elnök, köztársasági elnök, vagy nem tudom, én nem előtted állok. Én az élő Isten előtt állok. Az élő Úrra mondom neked, aki előtt állok, vagyis én valójában Isten előtt állok. És valójában mindannyiunknak Isten előtt kell állnunk. Mi a papnak a feladata? Múlt hónapban erről is beszéltem, és a kenet keverésről, hogy a pap keverte a kenetet, az Ószövetségben olvasunk erről, és beszéltem erről, hogy mi ennek a szellemi jelentősége ma, és elmondtam, hogy a pap többek között Isten előtt áll. Isten előtt áll, és tulajdonképpen a proféta is, de minden embernek Isten előtt kell állnia. És ezután ebben a nehéz helyzetben azt mondta Isten Illésnek, menj a Kerib patakhoz, abból fogsz inni, és a hollók fognak táplálni. Na most egy, gondoljatok ebbe bele, nem lesz eső, és akkor Illés, én el tudom képzelni, hogy Illés ezt végig gondolta, nem lesz eső, el kell mennem a Kerib patakhoz. Mi lesz, hogyha kiderül arról, hogy mondják ezt, amikor az ki fog száradni, hogy vádi, vagy nem tudom, elvádi, Zsolt mondja, hogy az ki fog száradni, hogy miből fogok én inni? És ráadásul a hollók fognak táplálni, hát a holló, ha jól tudom, egy tisztátalan állat volt az Ószövetségben. Na most sokan azt mondják, volt egy valaki, egy teológus azt mondta, hogy tulajdonképpen nem hollók voltak, nem a madarak, hanem a holló azt jelenti, hogy arab nép, hogy arabok táplálták a zsidót. Tehát annál nagyobb csoda, mert az arab úgy utálja a zsidót, hogy meg tudná ölni. Úgyhogy akkor azt mondom, hogy a legnagyobb csoda megtörtént, ami illéssel, egy zsidó emberrel megtörténhetett, hogy egy arab táplálta. Na, szépen nézünk ki. Különösen most, nézitek a jeruzsálemi eseményeket, most tényleg nagy csoda lenne, egy arab táplálna egy zsidót, nem? Micsoda? Akkor, ha ez tényleg így volt, akkor azt mondom, hogy hát uram, meghajolok előtte, tudtam, hogy te nagy vagy, de hogy ennyire, azt azért mégse gondoltam volna. Én hiszem, hogy Illést valóban a madarak, a hollók táplálták, és ez volt a döbbenetes, hogy Isten egy olyan módon táplálta Illést, amely egyszerűen nem tudok más mondani, hogy felül múlja az embernek az értelmét, minden elképzelését. Na most ezután kiszáradt a patak, és Istennek jött a következő még abszurdabb ötlete, ide figyeljetek, ezt nézzétek, menj el a Sáreptába, ugye, ha jól tudom, és ott majd egy özvegyel fogsz találkozni, és ő fog táplálni téged. Micsoda? Özvegy! Hát az koldusnak számított akkoriban egy özvegy. Egy nőnek meghalt akkor a férje, és a fia még kicsi volt, akkor az azt jelenti, hogy az a nő megáshatta a saját sírját, tulajdonképpen nyugodtan elkészíthette magának a saját sírját, mert akkoriban az koldusnak számított az özvegy. Az egyelő volt egy koldussal. Hát ez ennél abszurdabb ötlet, mit gondolhatott Illés magában, hogy mik játszódhattak le a fejébe, csak úgy mondtam magamban, Uram, úgy szeretnék ebbe belelátni, elmenni egy özvegyhez, és akkor ő fog táplálni. És akkor az a döbbenetes az egészben, hogy Illés nem kezdett el okoskodni. Nem kezdett el gondolkodni, nem kezdte elemezni, hogy ezt így nem nézzük, akkor lehet, hogy nem is Istentől van, vagy lehet, hogy Istentől van, de nem is így gondolta, vagy lehet, hogy Istentől van, de mivel más valakin, vagy nem úgy mondta Isten, ahogy ezt én gondoltam volna, akkor nem is kell annyira mégse engedelmeskedni, és én sok ilyet láttam. Tudod, hogy mi a sok elemezgetésnek a vége? A sok elemezgetésnek a vége az, hogy elmarad az engedelmesség. Ezt tapasztalatból tudom mondani, láttam, élesben láttam, és a saját életemben is láttam, és ez volt a legrosszabb. Higgyétek el, én beszélhetek erről, én nekem, most ne érts félre, jogom van erről beszélni, mert én is ezt csináltam nagyon sokszor, és tudom, hogy ez milyen. És tudom, hogy ez az egyik legnagyobb gonoszság, amit egy keresztény elkövethet Isten ellen, hogy Isten szól, és elkezdem elemezgetni. Hát ez mivel ez a testvér mondta, lehet, hogy nem is az Úrtól van, vagy tulajdonképpen ez teológiailag nem is így néz ki, hanem másképpen, és elmarad a lényeget kellene megragadni. Persze, hogy hibázik az az ember, amikor elmondja, mert amit Isten elmond neki, azt ő már nem tudja úgy visszaadni, ahogy Isten elmondta. Hát emberek vagyunk, hát nem angyalok vagyunk, akik a mennyből jöttünk, és közvetlenül az Isten beszédét szóljuk, hanem emberek vagyunk, benne vannak a mi gondolataink, akár akarjuk, akár nem, sajnos, de meg kell ragadni a lényeget, hogy oké, persze nem mindenben értek egyet azzal az X testvérrel, de az Úr szólt. Az Úr szólt, és ez a lényeg. A többit meg elfelejtem, hát az egy más dolog, de az Úr szólt, és ez a lényeg. Én találkoztam emberekkel, és én is ilyen voltam, azért mondom, azért merek róla beszélni, mert én is sokszor voltam ilyen. Találkoztam emberekkel, találkoztam olyannal, elolvasott egy könyvet, én meg vagyok győződve, hogy nagyon nagyszerű könyv volt. Voltak benne olyan teológiai dolgok, ami lehet, hogy másképpen kellett volna megfogalmazni, és az ember elkezdte kritizálni azt a könyvet, és elemezgett, ez se jó belőle, ez se, és azt csinálta, hogy ami az ő szempontjából hangsúlyozottnak vélte, azt kiragadta, és azt ragadta meg, és azt mondogatta, hogy ez nem jó. És kérdeztem tőle, hogy de hát az Úr mondott-e neked valamit azon a könyvön keresztül? Van-e valami, ami megragadott téged abból a sok mindenből esetleg, amivel nem értettél egyet, vagy abból az egy kicsi dologból, amiatt nem láttad meg a többit? Van-e valami, ami megragadott téged, ami úgy érzed, hogy az Úr szólt, és át akarja formálni az életedet? És elkezdte folytatni tovább az elemezgetést. Nem válaszolt a kérdésre, hanem folytatta tovább az elemezgetést. Ez se jó belőle, az se jó. És tudjátok, hogy mi ennek a vége? Az engedetlenség. Ez az engedetlenségnek a gyümölcse, vagy ennek a gyümölcse az engedetlenség. Egyszer egy skót prédikátor mondta, hogy jobb benne lenni, mint elemezni. Szentlélek keresztséggel kapcsolatban mondta ezt. Tényleg jobb benne lenni, mint elemezni. Azért, mert amikor már benne, az más, hogyha úgy elemezzük, hogy benne vagyunk, mert akkor azért elemezzük, mert még több jó dolgot meg akarunk ragadni belőle, és a tényleges hibákat tényleg ki akarjuk szűrni. De amikor csak azért elemezzük, mert el akarjuk hárítani magunkról a felelősséget, hogy nem is szólt Isten hozzánk, vagy mind meg akarjuk kérdőjelezni azokat a dolgokat, vagy akár az egész Bibliát, mennyien teszik ezt ma, akkor ez meg hitem szerint, és nem csak az én hitem, én kimerem jelenteni Isten szerint, és ezért vállalom a felelősséget. Isten szerint ez egyik legnagyobb gonoszság, amit ma elkövethetünk ellene. Mert most ezekben az időkben a legveszélyesebb az, amikor engedetlenek vagyunk. Isten felé, hangsúlyozom, Isten felé. És Illés is egy ilyen nehéz időben volt. Nem volt eső, gazdasági válság alakult ki ott azon a környéken. És neki el kellett menni Sáreptába, és hinnie kellett, hogy az özvegy táplálni fogja. És tudod, mi történt? Valójában Illés táplálta az özvegyet, mert Istennek a prófétai beszéde, amit kimondott Illésen keresztül, az megszaporította az olajat és a lisztet. Nagyon sokszor ez történik, barátaim, hogy Isten elküld bennünket egy helyre, hogy ott gondoskodjon rólunk, de úgy gondoskodik rólunk, hogy sokszor, higgyétek, hogy először mi kezdünk gondoskodni azokra az emberekről, akik ott vannak a környezetünkben, és így jön vissza majd a gondoskodás rajtuk keresztül. Ez annyira csodálatos, és nem véletlenül mondta Pál, hogy jobb adni, mint kapni. És ezt nagyon jól, ezt a szellemi törvényszerűséget megmutatta Illés ennek az özvegynek, mert Illés is adott, mert adott azzal, hogy kimondta a prófétai beszédet. Nem hitetlenkedett, hanem kimondta azt a természetfeletti beszédet, hogy az Úr azt mondja, hogy nem fog elfogyni az olaj és a liszt. És az asszony pedig adott azzal, hogy megértette azt, hogy ez az Isten akarata, hogy nekem is engedelmeskednem kell, és adnom kell előbb a prófétának, nem a fiamnak, hanem előbb a prófétának. Ennek nagyon fontos szellemi jelentősége van. És Illés is megértette, hogy nekem pedig abban kell engedelmeskednem, hogy kimondom az Isten beszédét. Mind a két embernek kellett engedelmeskednie, és mi történt? Elkezdett mozogni a Szentléleknek a természetfeletti ereje. És olyan csoda történt, fú! Olyan csoda történt, én meg vagyok győződve, hogy az utolsó időkben, amikor újra eljön a gazdasági válság, amiről már sokan profétáltak, és az igében is látunk erre utalásokat, én meg vagyok győződve, hogy ha most kell megtanulnunk az engedelmességet, mert akkor már késő lesz, mert nekünk abban az időszakban ezekből a csodákból kell élnünk, ilyen csodákból kell élnünk. Barátaim, ha imádkozol, és nyitva van a szemed, a jövőbe fogsz látni, profétikusan fogod látni a jövőt. Olyan dolgokat fogsz meglátni Istennek a tervéből, Istennek a dolgaiból, országokra nézve, emberekre nézve, politikai dolgokra, eseményekre nézve, ami döbbenetes, döbbenetes, és csak bámulni fogsz, és csodálkozni fogsz, hogy Isten neked, vagy nekünk, porszemeknek megmutatja ezeket a dolgokat. De meg akarja mutatni, mert ha nem látjuk meg ezeket a dolgokat, akkor nem fogjuk felismerni a megtévesztést, és el fogunk veszni. Ezért kell, ezért kell, ezért kell, ezért kell, még egyszer mondom, hogy ezért kell figyelni Istenre, ezért kell engedelmeskedni neki. És Illés ezt megtanulta, Illés átment ezen, neked is meg kell tanulnod, nekem is meg kell tanulnom, nekem is át kell mennem ezen, mert félek, hogy eljön az idő, amikor késő lesz. És akkor már nem lesz olaj. Akkor már nem lesz liszt. Azt mondja a Biblia, hogy az utolsó időkben éhséget bocsátok a földre. Isten igéje utáni éhséget, de akkor, amikor már nem fogják tudni elérni az emberek. Ó, Istenem! Imádkozom azért, hogy érezzétek meg ennek az egésznek a jelentőségét, amiről beszélek. Ne rám nézzetek, ne azokra a dolgokra, amiben lehet, hogy nem értünk egyet. Persze, mindig lesznek ilyen dolgok. Nézzetek, kérlek, kérlek, kérlek az Úr Jézus nevében benneteket. Nézzetek emögé, és lássatok profétai módon, lássatok profétikusan. Imádkozzatok Istenhez, hogy tudjatok profétai módon látni. Hát ez nagyszerű dolog. Mert akkor nem félsz, akkor érted Isten tervét. Érzed, amikor mozog az Úr, érzed, hogy most erre megy, érzed, hogy most egy új irányt fog az Úr mutatni, érzed, hogy most más fog történni, és érzed, hogy benne vagy, érzed, hogy annyira közel vagy Isten szívéhez, érzed, hogy annyira benne vagy Istennek az ölében, hogy szinte részese vagy azoknak a dolgoknak, amiket Isten csinál. Nem látványosan, nem biztos, hogy úgy, hogy te csinálod azokat, de úgy, hogy imádkozol, hogy ott vagy Isten szellemi jelenlétében. És lehet, hogy Isten azokat a dolgokat, amiket profétai módon meg akar láttatni veled, pont a te imádságaidon keresztül akar elvégezni. Vasmanné azt mondta, hogy az imádkozás az nem más, mint Isten ihletett akaratának a kimondása. Még egyszer elmondom, az imádság nem más, mint Isten akaratának a kimondása. Az az imádság, hogy leülsz, és figyelsz az Úrra, és ad az Úr egy gondolatot, hogy most ezért az emberért kell imádkoznod, vagy most azért az emberért, és ráérzel a szellemedben, hogy ez az Isten akarata, és kimondod, és megtörténik. Így kell imádkozni, szellemi módon. Nem úgy, hogy a listával odaállok, add meg ezt is, szellemi módon. Leülsz, elcsendesedsz, figyelsz Istenre, és azokat mondod ki, amik föltörnek a szellemedből. De ehhez egy olyan szellemi közösségben kell lenni Istennel. Istennek egy olyan szellemi jelenlétével kell többször, újra és újra találkoznod, ami úgy átformálja a szívedet, hogy tudsz nyitva lenni, és figyelni Isten szellemére. Hasmanné ezt megtanulta. És sokan mások megtanulták. És Vacsmanné is csak ugyanolyan ember volt, mint te vagy én. De valami volt benne. Isten jelenléte. Azt mondja Jakab, Illés hozzánk hasonló ember volt. Imádkozott, és nem lett eső. Aztán megint imádkozott, és lett eső. Illés hozzánk hasonló ember volt. Valami nagyon mozog a szívemben, és azért imádkozom, fújom rád azt a tüzet, hogy értsed, hogy miről beszélek. És nem vagyok bolond, mert ezek Isten szellemi dolgai. Halleluja! 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 Álljatok fel, kérlek benneteket! Istenem! Istenem, Istenem, Istenem! Kérlek, imádkozzatok! Nem, mindegy, hogy engedjétek ki a szellemeteket, imádkozzatok! Istenem, Istenem, Istenem! Szeretlek téged, Uram! Szeretlek téged! Szeretlek téged, Uram! Szeretlek téged! Szeretlek téged, Uram! Szeretlek téged! Olyan egyszerűen akarom mondani neked, Uram, ahogy csak lehet, hogy szeretlek téged. Hiszen te sem vagy igazából olyan bonyolult. Egyszerűvé teszed magad előttünk azért, hogy értsünk téged. Uram, úgyse érthetünk meg teljesen, de azt megértsük, ami nekünk kell. Ez fontos. Uram, szeretlek téged, szeretünk téged, magasztalunk, áldunk, dicsőítünk, dicsérünk, magasztalunk, áldunk, áldunk, áldunk. Áldunk, te csodálatos Jézus Krisztus. Köszönöm, hogy láthatom a te arcodat. A múltkor, Uram, otthon Sopronban, amikor te jelenlétedben voltunk a gyülekezetben, megállt mellettem egy angyal, és éreztem, hogy ott van mellettem. Uram, nem az angyal kell nekem, te kell lesz nekem, a te jelenléted kell nekem, Uram. Nem, jó az angyal is, Uram, de nekem te kell lesz, Uram. Te állj meg mellettem, fölöttem, mindenhol, alattam, mindenhol, vegyél körbe teljesen minket, Uram. A nyelvek ostorától rejtsél el bennünket, a te egyházadat, Krisztusnak a népét, Uram. Rombold le közöttünk a pusztulást, Uram, a megosztásnak a szellemét, Uram. Rombold le a munkáját, az ördög mérges nyilait, távolítsd el a mi életünkből, azokat a sebeket, Uram, amiket az ellenség ejtett rajtunk. Jövünk hozzád, és kérünk, hogy gyógyítsd be, gyógyítsd be, gyógyítsd, gyógyítsd, Uram, a te olajoddal, gyógyítsd a te beszédeddel. Uram, amikor te sebzel meg, az csodálatos, mert te be is kötözöl, nem megkötözöl, hanem bekötözöl, halleluja! Ez egy hatalmas nagy különbség, hogy Isten nem megkötöz, hanem bekötöz. Köszönöm neked ezt, Uram! Szeretlek, Jézus, szeretlek, Szent Szellem. Szeretem a mennyei angyalokat, a mennyei szenteket, akik fent vannak és néznek minket a mennyből. És szeretem az én testvéreimet, Uram. Taníts meg igazán szeretni mindannyiunkat, engem is. Isten szeretetével szeretni, mert csak akkor látunk meg téged, ha egymást szeretjük. Uram, ezt te mondtad, te jelentetted ki Jánoson keresztül. Uram, ez igaz, ez az Isten igéje. És bocsáss meg nekünk, ha ezt sokszor nem töltöttük be ezeket a dolgokat, ezeket a parancsokat. Pedig ez egy új parancsolat, amely minden más parancsot felülmúl. Ó, Jézus, dicsérlek! Dicsérlek! És töltekezzetek be Isten szerelmével. Magasztallak, Uram. Jézus nevében. Amen. Köszönöm, hogy meghallgattatok. Hiszem, hogy kaptatok is Istentől valamit. Még egyszer mondom, nagyon örülök, hogy itt lehettem közöttetek. Mindjájatoknak nagyon köszönöm ezt az alkalmat. Mindenkinek. Tehát a mindenkiben minden egyes embert beleértek. Mindenkit. Mindenkinek köszönöm, hogy itt volt. És mindenkinek köszönöm, hogy nyitott szívvel voltatok. És nagyon örültem, hogy itt lehettem közöttetek, és bocsássatok meg, hogy elhúztam az időtöket. Kérlek benneteket, hogy valóban a hit és az engedelmesség tekintetében legyetek és legyünk teljes odaszánással Isten felé, és érezzétek meg azoknak a jelentőségét, amikről ma szó volt, mert hiszem, nagyon hangsúlyozom, hiszem, tudom, hogy profétikus üzenet volt. Isten áldjon meg titeket.